53. fejezet. Minden csődöt mondott. Vinícius odáig süllyedt, hogy Cézár és Poppea szabadosaitól és rabszolganőitől kért támogatást. Üres ígéreteiket túlfizette, s gazdag ajándékokkal igyekezett biztosítani jó indulatukat. Felkereste az Augusta első férjét, Rufius Crispinust, s levelet eszközölt ki tőle. Anciumi villáját Poppea első házasságából származó fiának, Rufiusnak ajándékozta, de ezzel csak magára haragította Cézárt, mert az gyűlölte mostó a fiát. Külön futárral levelet küldött Hiszpániába, Poppea második férjének, Otónak. Felajánlotta neki egész vagyonát, sőt önmagát is, még végre rájött, hogy az emberek csak gúnyt űznek belőle, s ha azt színlelte volna, hogy Lügia fogsága vajmi keveset érdekli, könnyebben kiszabadította volna. Ugyanezt észrevette Petronius is. Közben pedig egyik nap múlt a másik után. Az amfiteátrumok elkészültek. Már osztották a tesszerákat, vagyis a Ludus Matucinusra szóló belépőjegyeket. Délelőtti cirkuszi előadás. De ezúttal a reggeli játékok, tekintettel az áldozatok óriási számára, eltarthattak napokig, hetekig, sőt hónapokig. Már nem tudták, hol helyezzék el a keresztényeket. A börtönök zsúfalásig megteltek, s a láz garázdálkodott a foglyok között. A putikulumok, vagyis a rabszolgák eltemetésére szolgáló közös sírok kezdtek megtelni. Félő volt, hogy a betegség elterjed az egész városban, úgy határoztak hát, hogy sietni kell. Mindezek a hírek Vinícius fülébe is eljutottak, és reménye utolsó szikráit is kioltogatták. Amíg volt idő, áltathatta magát azzal, hogy sikerül valamit elérnie, de most már ideje sem volt. Úgy volt, hogy kezdődnek a játékok. Lügia bármely napon a cirkusz kunikulumába kerülhetett, ahonnan már csak az arénába lehetett jutni. Vinícius nem tudta, hol veti a leányt sorsa és a kegyetlen erőszak. Végigjárta át az összes cirkuszokat, és megvesztegette az őröket és a vadállatok gondozóit, de olyan követeléseket támasztott, amelyeket azok nem teljesíthettek. Néha rájött, hogy most már csak azon fáradozik, hogy Lügia halálát minél könnyebbé tegye, és ilyenkor érezte, hogy agyveleje helyett izzó parázs van koponyájában. Túlélni nem akarta őt, elhatározta hát, hogy vele együtt hal meg. De úgy érezte, a fájdalom kiégeti benne az életet, még mielőtt ama borzalmas időpont elérkezik. Barátai és Petronius is úgy vélték, hogy bármely napon megnyílhatik előtte az árnyak királysága. Vinícius arca vakó lett, és olyan volt, mint a laráriumokban őrzött viaszmaszkok. Arcvonásaiban ott volt a dermedt csodálkozás, mintha nem értené, mi történt, és mi történhetik még. Ha valaki szólt hozzá, gépiesen emelte kezét a fejéhez, és két halántékát kezei közé szorítva ilyet kérdő tekintettel nézett rám. Az éjszakákat Ursusszal együtt a börtönben, Lügia ajtaja előtt töltötte, ha pedig a leány küldte, hogy térje már pihenni, hazatért Petroniushoz, és reggelig járkált fel és alá az átriumban. A rabszolgák gyakran találták térdelve, s két kezét a magasba tartva, vagy arccal a földre borulva, Krisztushoz imádkozott, mert ez volt utolsó reménye. Minden csődöt mondott. Lügiát csak a csoda menthette meg, ő tehát homlokával a padlókőkockáit verdesve könyörgött a csodáért. De annyi öntudata még megmaradt, hogy belátta, Péter imája többet jelent, mint az övé. Péter neki ígérte Lügiát, Péter keresztelte meg, Péter maga is csodákat művelt, jöjjön hát segítségére, és mentse meg őt. Egy éjszaka aztán elment, hogy megkeresse. Az a kevés keresztény, aki még megmaradt, most még egymás erről is gondosan rejtegette, hogy a gyengébb lelkűek közül valaki akarva, akaratlanul el ne árulhasson. Viníciuszt az általános zűrzavar és pogrom közepette teljesen Lügia a kiszabadításának kísérletei foglalták le, elvesztette hát az apostolt szem elől, úgyhogy mióta megkeresztelkedett, alig egyszer még az üldözés megkezdése előtt látta. De elment a fosszorhoz, akinek kunyhójában megkeresztelték, és megtudta, hogy a keresztények Cornelius Pudensnek a Porta Salarián kívül levő szőlőjében fognak összegyűlni. A Fosszor vállalta, hogy oda vezeti Vinicius-t, és biztosította, hogy ott megtalálja Pétert. Alkonyatkor el is indultak, és mikor a városból kiértek, egy náddal benőtt szurdékon továbbhaladva, eljutottak a szőlőbe, mely egy elvadult helyen oldalvást húzódott meg. A szőlő sajtolására szolgáló fészer volt a gyülekezőhely. Vinicius fülét mindjárt megütötte az imádkozás moraja, és mikor belépett, néhány tucat imádságba merült térdeplő embert pillantott meg a lámpások bágyat fényénél. Litániaszerű imát mormoltak, és a férfi és női hangok karában egyre ismétlődött a kiáltás: Krisztusunk irgalmas! Szívettépő szomorúság és fájdalom remegett e szavakban. Péter is ott volt. Ott térdelt elől a fészer falához szegezett fakereszt előtt, és imádkozott. Vinicius messziről megismerte hófehér haját és felemelt kezét. Az ifjú patrícius első gondolata az volt, hogy végigmegy a hívők között, az apostol lába elé borulva kiáltja: segíts! De az ima ünnepélyessége vagy a testi gyengeség meghajtotta térdét, letérdelt hát, és kezét összetéve mély sóhajtással ismételgette: Krisztusom irgalmaz! Ha öntudatánál lett volna, megértette volna, hogy nem csak az ő kérésében rezgett a fájdalom, és nem csak ő hozta ide fájdalmát, panaszát és félelmét. Nem volt ebben a gyülekezetben egyetlen lélek sem, aki szívéhez közel álló szeretteit neveztette volna el, és mikor a legbuzgóbb és legbátrabb hitvallók már börtönben voltak, mikor minduntalan újabb hírek érkeztek, hogy milyen gyalázatot és kínokat kell a börtönökben elszenvedniük, mikor a csapás méretei minden képzeletet fölülmúltak, mikor már csak ez a maroknyi tábor maradt meg, egyetlen szív sem volt közöttük, amely meg ne rendült volna hitében, és ne kérdezte volna kétkedve: hol a Krisztus, és miért tűri, hogy a gonoszság erősebb legyen az Istennél? De egyelőre még kétségbeesve könyörögtek irgalmáért, mert minden lélekben ott pislogott egy szikra reménység, hogy eljön, eltörli a gonoszt, Nérót letaszítja a mélységbe, és ő veszi kezébe a világ fölötti uralmat. Még az égre függesztették tekintetüket, még feszülten hallgatóztak, még remegve imádkoztak. S Viníciuszt, még imádkozva ismételgettek: Krisztusom irgalmaz, ugyanaz a ragyongás fogta el, mint annak idején a Fosszor kunyhójában. Íme, hívják őt nagy fájdalmukban, hívják a mélységből, őt hívja Péter is, tehát bármilyen pillanatban meghasadhat az égbolt, a föld alapjaiban megremeg, és ő lejön káprázatos fényben, lába alatt csillagokkal, lejön irgalmasan, de rettenetesen is, híveit felemeli, és parancsot ad a földnek, hogy nyelje el az üldözőket. Vinicius kezével eltakarta arcát, és a földre borult. Egyszerre körös körül csend lett, mintha a félelem az összes jelenlevők torkára folytotta volna a könyörgést. Úgy érezte, hogy most feltétlenül történnie kell valaminek, most jön a csoda pillanata. Biztosra vette, hogy ha felemelkedik, és kinyitja a szemét, olyan fény árad felé, amelytől megvakul a halandó szem, és olyan hangot hall, amelytől elalélnak a szívek. De a csend tovább tartott. Végül is egy nőzokogás szakította meg. Vinicius felkelt, és dermedt szemmel bámult maga elé. A fészerben a földön túli fény helyett csak a lámpások bágyat lángja pislogott, és a tető nyílásán át beszürelmű holdsugarak töltötték meg a helyiséget ezüstös világossággal. A Vinicius közelében térdelő emberek szótlanul emelték könnyes szemüket a keresztre, itt-ott mások zakogása is felhangzott, kívülről pedig behallatszott a vigyázók óvatos füttyele. Erre Péter felállt, és a gyülekezethez fordulva így szólt: gyermekeim, emeljétek szíveteket megváltótokhoz, s ajánljátok neki könnyeiteket. Azzal elhallgatott. A gyülekezetben egyszerre egy fájdalmas panasztól és mérhetetlen szenvedéstől remegő női hang hallatszott: özvegy vagyok! Egyetlen fiam tartott el! Add vissza őt nekem, uram! Ismét pillanatnyi csend lett. Péter, ahogy öregen, gondterhelten állt a térdeplő gyülekezet előtt, olyan volt, mint a korhatak erőtlenség megtestesülése. Ekkor egy másik panaszos hang hallatszott. A hóhérok meggyalázták leányaimat, s Krisztus ezt tűrte. Azután a harmadik. Magam maradtam gyermekeimmel, de ha engem is elhurcolnak, kiad nekik enniük és inniuk? Majd a negyedik. Linuszt, akit előbb itt hagytak, most elvitték, s kínpadra hurcolták. Utána az ötödik. Ha hazamegyünk, elfognak a pretoriánusok. Nem tudjuk, hova rejtőzzünk. Jaj, nekünk, kivéd meg bennünket! És így hangzott egyik panasz a másik után a csendes éjszakában. A vén halász lehúnyt a szemét, s fejét ingatta az emberi félelem és fájdalom fölött. Ismét csend lett, csak a vigyázók fittyengettek halkan a fészer mögött. Vinícius ismét felugrott, hogy a tömegen át az apostolhoz férkőzzék, és segítséget követeljen tőle, de hirtelen, mintha szakadék tátongott volna előtte, megbénult. Mi lesz, ha az apostol beismeri tehetetlenségét, és megállapítja, hogy a római Cézár hatalmasabb, mint a názáreti Jézus? És e gondolatra égnek merett a haja szála, mert megérezte, hogy akkor nem csak utolsó reménysége zuhan ebbe a szakadékba, hanem ő maga, Lügia, meg a Krisztus iránti szeretete, meg hite is, meg mindene, ami éltette, és nem marad más, csak a halál, meg a végtelen tengernyi éjszaka. De Péter közben beszélni kezdett, eleinte olyan halkan, hogy alig lehetett érteni. Gyermekeim, én láttam, hogyan szegezték az Urat keresztre a Golgotán. Hallottam a kalapácsütéseket, és láttam, hogyan emelték fel a keresztet, hogy a tömeg lássa az ember fiának halálát. És láttam, hogyan döfték át oldalát, és hogyan halt meg. És mikor a kereszttől hazafelé mentem, én is úgy siránkoztam fájdalmamban, mint ti. Jaj, jaj, Uram, te Isten vagy! Miért tűröd ezt, miért haltál meg, miért szomorítottad meg szívünket, akik hittük, hogy eljön a te országod? Ő pedig, a mi Urunk és Királyunk, harmadnapra feltámadt halottaiból, és lakozott mi közöttünk, amíg nagy dicsőségben fel nem ment az ő országába. Mi pedig megismervén kis hitőségünket, megerősödtünk szívünkben, és attól kezdve az ő magvetői vagyunk. Ekkor arra felé fordult, ahonnan az első panasz elhangzott, és most már hangosabban folytattam. Miért panaszkodtak? Az Isten önként adta magát kényszenvedésre és halálra, ti pedig azt akarnátok, hogy titeket megvédjen ettől? Ó, kicsiny hitűek! Mégsem értitek tanításait? Hát ezt az egy életet ígérte ő nektek. Íme előtökbe én is hivogat. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Íme magához akar emelni benneteket, ti pedig két kézzel kapaszkodtok a földbe, és úgy kiáltjátok, Uram, ments meg! Én, aki az Úr előtt porszem, de ti előttetek az ő apostola és helytartója vagyok. A Krisztus nevében mondom nektek, nem a halál vár rátok, hanem az élet. Nem kínszenvedés, hanem határtalan gyönyör. Nem könnyek és sóhajok, hanem énekek éneklése. Nem rabság, hanem királyi uralom. Én, az Isten apostola, mondom neked, te özvegy. Fiad nem hal meg, hanem dicsőségben megszületik az örök életre, s te egyesülsz vele. Neked pedig, te atya, kinek ártatlan leánykáit a hóhérok megszeplősítették. Ígérem, hogy megtalálod őket, s Hebron liliomainál is fehérebbek lesznek. Nektek pedig, ti anyák, akiket árváitoktól ragadnak el, nektek, akik atyáitokat veszítetek el, nektek, akik panaszkodtok, akik szeretteiket halálát fogjátok nézni, nektek, ti gondterhelt, szerencsétlen, reszkető emberek, s nektek, akiknek a Krisztus nevében meg kell halnatok, azt mondom, hogy mint egy álomból ébredtek fel a boldog virrasztásra, s mint egy éjszakából az Úr hajnalára. A Krisztus nevében hújjon le a hályok szemetekről, s gyújjon lángra szívetek. Azzal felemelte kezét, mint a parancsot osztana, Azok pedig érezték, hogy erejüket új vér tölti meg, s csontjaikat reszketés rázza, mert most már nem az a gondterhelt, korhatag aggastyán állt előttük, hanem egy tagba szakadt óriás, aki mindnyájuk lelkét kiemelte a porból és a félelemből. Ámen, mondta rá néhány hang. Az apostol szeméből pedig egyre ragyogóbb fény sugárzott, és árad belőle a magasztos erő és a szentség. A fejek meghajoltak előtte, és mikor az ámen elhangzott, így folytatta. Könnyezve vessetek, hogy vidáman aradhassatok. Miért féltek a gonosz erejétől? A föld, Róma és a városok falai felett az Úr uralkodik, és ő a ti szíveitekben lakozik. A kövek nedvesek lesznek a könyvtől, a homokot véráztatja, a gödrök megtelnek tetemeitekkel, de bizony mondom nektek, ti győztetek. Az Úr indul a gonoszság, az elnyomás és a kevéssége városának meghódítására, s ti vagytok az ő légiói. S miként ő kínszenvedésével és vérével változtatta meg e világot, azt akarja, hogy ti is kínszenvedésetekkel és véretekkel váltsatok meg ezt a parászna várost. Íme, ezt üzeni nektek az én szájamon át. És karját kitárva merően a magasba nézett. Azoknak meg a szívverésük is elállt, mert érezték, hogy az apostol lát valamit, amit az ő halandó szemük meg nem láthat. És Péter arca valóban megváltozott. Fény áradt róla, és egy darabig szótlanul nézett, mintha az elragadtatástól némult volna meg, de csak hamar ismét megszólalt. Itt vagy, Uram, és megmutatod nekem utaidat. Hogyan, Krisztusom? Hát nem Jeruzsálembe, hanem a Sátáne városába helyezed el királyi székedet? Itt, e könnyekből és e vérből kívánod felépíteni egyházadat? Itt, ahol ma még Néró uralkodik, épüljön meg a te örökké való királyságod? Ah, Uram! És e megfélemlítetteknek parancsolod, hogy csontjaikból rakják le a világ Sionjának fundamentumát, és az én lelkemtől kívánod, hogy azt és a világ minden népét kormányozza. És íme, kiárasztod erődet a gyengékre, hogy erősek legyenek, és íme megparancsolod, hogy innen legeltessem a te nyájadat az idők teljességéig. Ó, áldottak a te ítéleteid, ki azt parancsolod, hogy győzzünk. Hozsánna! Hozsánna! És akik megfélemlettek, most felálltak, akik kételkedtek, azoknak szívébe új hit áradt. Hozsánna! Kiáltották egyesek. Pro Christo! Mondták rá mások, aztán csendett. Cikázó nyári villámok világították meg a fészer belsejét, és a megindultságtól sápat arcokat. Péter még sokáig imádkozott látomásaiba merülve, de végül feleszmélt, sugárzó, ihletett arcát a gyülekezet felé fordította, s megszólalt. Íme, miként az Úr legyőzte bennetek a kételkedést, elmenvén, ti is győzedelmeskedjetek az ő nevében. És noha tudta már, hogy győznek, noha tudta, mi fakad könnyeikből és vérikből, hangja mégis megremegett a megindultságtól, mikor a keresztjelével így búcsúzott tőlük. Most pedig megáldalak titeket, gyermekeim, a kínszenvedésre, halálra és örökké valóságra. De azok könnyerekbe fogták körül. Mi már készen vagyunk, de te óvj a szent fejedet, mert te vagy a helytartó, aki a Krisztus kormánypálcáját kezedben tartod. Ruhájába kapaszkodtak, ő pedig fejükre tette kezét, és mindegyiktől külön búcsúzott, mint az apa messze útra induló gyermekeitől. És már szállingóztak is kifelé a fészerből, mert siettek haza, hogy onnan a börtönökbe, majd az arénákba kerüljenek. Értelmük elszakadt a földtől, lelkük az örökké valóság felé szárnyalt, és mentek, mint egy álomszerű elragadtatásban, hogy a bennük buzgó erőt szembeállítsák a vadállat erejével és kegyetlenségével. Az apostolt pedig Pudens szolgája Nereusz fogadta magához, és a szőlőskert egy elrejtett ösvényén vezette háza felé. De a világos éjszakában nyomon követte őket Vinícius, és mikor végre Nereusz kunyhójához értek, az apostol lába elé roskadt. Péter megismerte. Mit kívánsz, fiam? Kérdezte. De Vinícius a fészerbe hallottak után már semmiért sem mert könyörögni, csak mindkét kezével átölelte az apostol lábát. Zokogva szorította hozzá homlokát, s így némán estekelt irgalomért. Péter pedig így szólt. Tudom, elragadták tőled a leánykát, akit szerettél. Imádkozz érte. Uram, nyögte Vinícius, még erősebben ölelve az apostol lábát. Uram, én nyomorult féreg vagyok, de te ismered Krisztus, te könyörög, te emelj szót érte. És fájdalmában remegett, mint a falevél, homlokával a földet verte, mert megismerve az apostol erejét, tudta, hogy csak is ő adhatja neki vissza Lügiát. Pétert meghatotta ez a fájdalom. Visszaemlékezett rá, hogy nemrégen a Kriszpusz által megdargált Lügia is így hevert lábainál, irgalomért esedezve. Visszaemlékezett rá, hogy ő akkor Lügiát felemelte és megvigasztalta, most hát felemelte Viníciust is. Fiacskám, mondta, én imádkozom érte, de te el ne feledd, amit azoknak a kételkedőknek mondtam, hogy maga az Úr is elszenvedte a kereszthalált, s el ne feledd, hogy a földi élet után kezdődik a másik, az örökké való élet. Tudom. Hallottam, felelte Vinícius halvány ajkával levegő után kapkodva. De látod, uram, nem bírom. Ha vér kell, kérd Krisztust, hogy vegye el az enyémet. Én katona vagyok. Kétszeresze, háromszorozza meg a Lügiának rendelt kínszenvedést. Kiállom, de őt mentse meg. Hiszen gyermek még, uram, ő pedig erősebb Cézárnál, hiszem, hogy erősebb. Hiszen te is szeretted őt. Te áldottál meg bennünket, hiszen ártatlan gyermek még. Azzal megint lehajolt, és arcát Péter térdéhez szorítva egyre ezt ismételgette. Te ismerted Krisztust, uram, ismerted. Téged meghallgat. Emelj szót érte. Péter behunyt a szemét, s buzgón imádkozott. A nyári villámok ismét megvilágították az eget. Vinícius a villámok fényénél az apostol száját leste, onnan várva az ítéletet, életet vagy halált. A szőlős kert csendjében a fűdek egymást hívogató kiáltása meg a Via Salaria melletti taposómalmok távoli tompazúgása hallatszott. Vinícius, kérdezte végre az apostol. Hiszel-e? Uram, hát ide jöttem volna másképpen, felelte az ifjú. Akkor hát higgy végig, mert a hit hegyeket mozgat meg. Ha tehát ama leánykát a hóhér pallosa alatt vagy az oroszlán szájában látnád is, még akkor is hidd, hogy Krisztus megszabadíthatja. Higgy és imádkozz hozzá, és én veled együtt imádkozom. Azzal arcát az égre emelve hangosan mondta. Irgalmas Krisztusom, tekintsd a fájó szívet, és vigasztald meg. Irgalmas Jézusom, enyhítsd a vihar te kicsiny bárány gyapjának ereje szerint. Irgalmas Krisztusom, aki arra kérted atyádat, hogy múljék el tőled ama keserű pohár, fordítsd most el azt e szolgád agyakától. Ámen. Vinícius pedig a csillagok felé nyújtva kezét még hozzátette. Ó, Krisztusom, én a tied vagyok. Fogadj el engem helyette. A keleti ég alján hasadt a hajnal.